keretei mostani ige hirdetésén igéje az imént hallott példázatban van. Olvasom még egyszer a Lukács írása szerinti evangélium 15. fejezetéből a 4. és következő verseket. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszi közülük egyet, nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megy-e addig az elveszettért, amíg meg nem találja. És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk: örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Kedves testvéreim, minden valamire való prédikátor igazában egy járkáló antenna rendszer. Manapság már az antennák is bonyolultabbakká lettek. Van ilyen vonalas antenna, amelyik a közeli adásokat veszi, és ma már kiképezték ezeket a hatalmas parabola antennákat, amelyek a sok ezer kilométerről, messziségből érkező jeleket veszik. Na hát szerintem a prédikátornak ilyen komplex antennának, antenna rendszernek kell lenni. Venni kell a közelről jövő jelzéseket, és tudni kell venni a nagyon messziről, a túlnaniból jövő jelzéseket is. Az ember közeli jelzésekben is sokszor isteni hang jelenik meg, és még inkább boldog a prédikátor, ha olyan közvetlen kapcsolatban van az isteni világgal, hogy érintések, üzenetek felfogására képes. Hát én szeretnék ilyen antenna lenni, és Isten itt-ott meg is áld ebben, hogy egyszerű jelenségekben, amelyek szimbólumokká válnak, isteni üzeneteket élek át. Ha most ilyesmi történt velem, néhány nappal ezelőtt részt vettem egy nem szakmai, hanem egy pszichoterápiás munkacsoport összejövetelen, ahol előadásokat hallgattam. Ugyanarról a témáról 4 előadást tartottak, idegen latin szóval beszélnek ezek a jó emberek. A téma ez volt imagináció, amit hát ha bibliai nyelvre fordítunk, nyugodtan mondhatunk úgy, hogy elmélkedés, bár hát nyilván más a pszichiáternek a gyakorlata az imaginációval, mint a hív embernek a ige fölötti Szentlélek segítségével való elmélkedése, de sok mechanizmus ugyanaz a kettőben. Na, tehát ezt hallgattam, és a 4 előadás között az egyik egyenesen ilyen volt, hogy keresztény imagináció. Aki ezt tartotta, az beszélt valakiről, aki elment Indiába, hogy tanulmányozza az ottani meditációs módszereket, és érintkezésbe hozza a keresztény meditációs gyakorlatokkal. Ez katolikus ember volt, és a katolikusok büszkék Loyolai Ignácra, aki nagyon messze menően és a korát meghaladó finomsággal kidolgozta már az elmélkedéseknek a rendjét, amit aztán nagy hűséggel és sok esztendőn át kell begyakorolni a jezsuita szerzeteseknek. Na, tehát egy ilyen jezsuita atyafi elment Indiába, és ott éveken át próbálta közel hozni ezt a kétféle meditációs rendszert, és így hát mondom, ez a keresztény imagináció az ennek az eredményéről beszélt valamit. A lényeg az, hogy ez az ember aztán különböző könyveket írt a tapasztalatairól. Van a könyvei között ilyen, hogy mesék, amikben összegyűjtött keleti bölcsességeket, keresztény hagyományokat, szentek történeteit, egyebet. És, hogy közeledjünk a témánkhoz, a példázatokról is írt elmélkedéseket. És az előadó az egyik ilyen elmélkedését elmondotta, és ez volt az, ami valósággal megrázott, az antennám elevenen jelzett, hogy most oda kell nagyon figyelni, mert itt valami nagyon fontos üzenet érkezik. És ez éppen a jó pásztorról szóló példázathoz kapcsolódott. Tehát elmondotta azt, hogy ez az ember imaginált, meditált, elmélkedett hosszú időn át a jó pásztor példázata felett. Hát ezt nekünk úgy kell elképzelni, amit nem tudunk elképzelni, hogy nem 5 percig csinálta ezt, vagy 15 percig csinálta, vagy egy napon át csinálta, hanem ahogy gondolom, hónapokon át. Nem volt más témája az imádságának, elmélyülésének, gondolkodásának, mint a jó pásztor. Ennek a részletei, szavai, az egész. Nyilván hosszabb foglalkozott azzal a bárányjal, amelyik ott hagyta 99-et és elkódorgott, hogy ez vajon mennyire bűnös, mennyire bátor esetleg. De hát a legfontosabb elmélkedése mégis nem erre irányult se az egyre, se a 99-re, hanem a pásztorra. A jó pásztorra irányult az elmélkedése. Minémű lélek lakozhatott ebben a jó pásztorban. Itten csak kevés adatot kapunk, csak ezt a 2 adatot kapjuk, hogy ott hagyta a 99-et, és addig ment a 100. után, amíg megtalálta. Ott hagyta a 99-et. Mondjátok el, hogy ha valaki napokon át meditál ezen, hogy ott hagyta a 99-et, mert neki fontosabb volt a 100. Naponként, hetenként vissza-vissza térve erre a gondolatra, mit jelent ez? Nem jelenthet esetleg olyat, hogy Jézus Krisztus ott hagyja az egyházát azért, hogy megtalálja azokat, akik kívül vannak az ő összegyülekezett nyáján. Ha ebbe belemélyedünk, akkor nagyon különös gondolatok születhetnek bennünk. Ott hagyja Jézus a 99-et. Nem felelőtlenség ez, nem könnyelműség ez, nem úgy lesz, hogy szétszaladnak, ha ott hagyja a 99-et. Vagy esetleg azt jelenti, hogy annyi bizalma van már a 99-ben, hogy ott hagyhatja, mert ezek együtt fognak maradni. És megy a 100. után, és becses neki a 100., és nem nyugszik addig, amíg a 100-at meg nem találja. Tehát mondom, ez az ember hosszú időn át meditált ezen, és nyilván tovább-tovább gondolta a jó pásztor lelkületét, jellemét, és írt egy modern példázatot ennek a réginek az alapján, és ebben, amit aztán ott hallottunk, ebben szólalt meg nagyon hangosan, jelzett hangosan a radarom, hogy itt valami nagyon fontos dolgot hallottam. Így hangzik ilyen modern előadásban a példázat, hogy egy karámon belül volt a 100 lyuk, vagy a 100 bárány, egy karámon belül, és az egyik bárány orrával addig bökötte a karámnak a deszkáit, amíg felfedezte, hogy az egyik deszka kilazult. Ahogy bögdösi az orrával, oldalra lehet nyomni, lökni, és ha oldalra löki, akkor ki lehet bújni a résen. És hát ez a bárány, ez addig bökötte, lökötte ezt a deszkát, amíg egy rés támadt, és ő kiment azon a résen. A 99-ben maradt a karámban, ő kiment, és elkezdett szabadon jönni. Ám de fölfedezte egy farkas, és rárontott, a bárány észrevette, és rémülten kezdett rohanni a farkas elől. Mindig kisebb volt a távolság közöttük, de mindezt a pásztor is észrevette, és oda sietett, és segítséget nyújtott az elkódorgott, haszontalan báránynak a farkast elűzte, vállára vette a bárányt, és visszavitte a karámba. De nem szögezte be a filazult deszkát. Itt van a példázat csattanója, hogy de a filazult deszkát nem szögezte be. Tudom, hogy ti már gyakorlatok vagytok a szimbolikus gondolkodásban, tehát ezt is már értitek, érzitek, hogy itt miről van szó. Az lett volna a logikus, hogy ennyi, hát itt egy rés támad, itten kiszögdöshetnek a bárányok. Hát jó, ezt visszahozom, és akkor gyorsan bekalapálom azt a kilazul deszkát, hogy ilyesmi többé ne történjék meg, és nem tette. Nem tette, nem szögezte be a kilazul deszkát. Azt hiszem érzékelitek, hogy ha a szimbólumot lefordítjuk a egyenes beszédnek a nyelvére, akkor itt a szabadságról van szó végül is. A karámban együtt volt a nyáj, volt egy kilazul deszka, és ott ki lehetett menni, ez a szabadságot jelképezi, és az egyik bárány élt ezzel a szabadság, és kiment. És amikor visszahozta a pásztor, nem szögezte be, nem zárta el a szabadság elől azt a bárányt, amelyik majd, hogy nem pórul járt. Én a magam részéről aztán tovább gondoltam, és még hozzáfűztem valamit ehhez a megtoldott példázathoz, és azt mondottam magamba, hogy ha volt ennek a jó pásztornak segédpásztora, bojtárja, bérese, föltételezem, hogy azok észrevették ezt a mulasztást, a pásztornak ezt a mulasztását, és ők a maguk részéről sürgősen beszögezték azt a deszkát. A nyáj iránti felelősségből. Nekik az a dolguk, hogy a nyáj maradjon együtt, és egy se vesszen el a nyájból. A pásztor szabadon engedte azt a lebegő, elmozdítható deszkát. Az övéi, a bojtárjai, azok féltették a nyájat, és beszögezték. Kell-e magyarázni nagyon, hogy miről van szó. Az Anya Szent Egyház jobban félti a híveket, mint ahogy Jézus félti a híveket. Az egyház jobban beszögezi a deszkákat, mint ahogy Jézus szabadon engedi a deszkákat. Igazuk van a segédpásztoroknak, bojtároknak is, és igaza van Jézusnak, és most ez az igehirdetés azért élezi ki a problémát, hogy mi is tegyük ilyen imaginációs, ilyen meditációs témává ezt, hogy kinek van végső soron igaza? A pásztornak, aki nem szögezi be a deszkát, vagy az ő megbízott munkatársának, akik beszögezik. Hát én is benne vagyok ebbe a meditációs folyamatba, és némi igazságra eljutottam. Egyik nagyon fontos igazság például az, hogy én akkor vagyok igazán a karámban, hogyha szabadon kimehetnék bármikor a karámból. Én akkor vagyok igazán a gyülekezet tagja, ha bármikor ott hagyhatom szabadon a gyülekezetet. Akkor vagyok igazán Isten gyermeke, ha bármikor fölmondhatom a kapcsolatot az Istennel. Ha nem szögezik be körülöttem a karámat, hogy ne tudjak kimenni. Ha úgy vagyok egyháztag, ha úgy vagyok Isten követő, hogy körös körül a deszkák mind szorosan be vannak szögezve, akkor nem karámban vagyok, hanem börtönben. És meg kell mondanunk becsületesen, ha a lélektan felől nézzük az egyház tevékenységét, meg kell mondani, hogy nagyon sok helyen az egyház börtön. olyan szorosan oda vannak szögezve a deszkák a karán oszlopaihoz, hogy onnan nincs szabadulás. Persze az egyháznak vannak finom deszkái, finom szögei, finom kalapácsai, amivel a karábot körülzárja, hogy el ne szögdössenek a bárányok. A végső tanítás, amelyik szinte mindenütt a legkisebb közösségben, épp úgy, mint a legnagyobb világegyházban megszólal, a végső odaszögezése a deszkának az, hogy ha minket elhagysz, akkor elkárhozol. Gondolkozzunk el ezen, hogy nincs-e csöndesen vagy hangosan ott minden karámban ez a szabály kiszögezve a falra, hogy ha minket elhagysz, akkor elkárhozol. És én azt mondom, hogy imádásra méltó az Istennek az a hallatlan bizalma, amellyel ő maga nem szögezi be a karám deszkáit. Ő maga engedi, hogy igen, aki akar, az elmehet. A Bibliának a legnagyobb történetei ezt mondják, hogy nem szögezi be a karámat. Hát kezdjük mindjárt a bűnesettel, az Éden kerttel. Nem szögezte be a kerítését. Azt mondta, hogy itt van egy fa, erről ne egyetek. Aztán ettek, és különös módon utána következett az, amit ígért az Isten, az ítélet, de az is következett, amit nem ígért az Isten. Hogy tudni, kegyelmes volt a megítélt ember iránt. És ez nyilván nem ott valamikor néhány sok ezer évvel ezelőtt történt, de minden nap történik. Az Isten ítél, és a kegyelme meghaladja az ítéletét, mert hát lehet filozofálni, hogy is van ez, hogy akkor meghaltok, ha eztek, és akkor mégiscsak éltek, és akkor ez lehet teológia, vagy hát igen, meghaltak, de úgy éltek. Nem, hát ténylegesen beállt egy bizonyos halál, de a kegyelem azért éltette őket tovább. Tehát nem szögezte be a deszkát, az Éden kertet nem vette körül át hághatatlan, megmászhatatlan vastag, magas kerítésekkel, hanem igenis lehetett ott hagyni az Istent. Aztán jött az ítélet és jött a kegyelem. De még ezt a történetet is messze meghaladja a tékozló fiúnak a története. Ha összevetjük a bűneset történetével, akkor feltűnő az, hogy itt már nincs is szó ítéletről, itt már csak kegyelemről van szó. Szinte hátborzongató ez a töblete az evangéliumnak a bűneset történetével szemben, mert ott is, ott hagyta, engedetlen volt, lázadt, az Isten ellen vétkezett, itt is engedetlen volt, lázadt, ott hagyta az atyát, ott ítélet és kegyelem, itt pedig szinte mondom, már hívő szívnek is elviselhetetlenül kegyelem van. És hát ide tartozik ez a pásztor történet is, ez egy sorba tartozik a tékozló fiú meg a elveszett drachma példázatával. Itt is arról van szó, hogy elment, és a pásztor a kritikus pillanatban utána ment, megszabadította, és ha éppen a szimbólumokat akarjuk még fokozni, az lett volna normális, hogy a pásztor botjával úgy jobbról balról ütögeti, tereget, de most már menj aztán haza. Ez lett volna még mindig a kegyelem, hogy megmenti a vadállattól, és addig jobbról balról terelgeti, amit haza talál. De nem ez volt, hanem vállára veszi. Szinte diadal menetben érkeznek haza. Hát ez már meghaladja a mi gondolatainkat, a mi igazságérzésünket, azért ez már túlzás, hogy valaki ott hagyja gyalázatos módon, mert van egy kis rés a palánkon, akkor ott hagyja, és akkor a végén diadalmenetben jön haza a pásztornak a vállát, nem túlzás ez. És nem túlzás az, hogy és nem szögezi be azt a deszkát, amelyik ott szabadon van. Most testvéreim, hát itt vagyunk egy mese előtt megszólal ebben a mesében valami, valaki talán heteken, hónapokon át csak a pásztor személyére koncentrált, hogy mi némű lélek van benne, milyen jelleme van ennek a pásztornak, és hosszú elmélkedés után tovább építette a jellem rajzot, és ezt állította képes beszédbe, hogy hazavitte és nem szögezte be. Mondom én tovább, az ő beosztottjai viszont beszögezik. Hát ajánlom néktek, testvéreim, további meditálásra ezt az egész ügyet, mert nem kicsi ügyről van szó. Azt hiszem, azt nem kell még egyszer elmondani, hogy ebben a gyülekezetben nincsenek beszögezve a karámnak a deszkái. Ezt a gyülekezetet lehet szeretni, lehet innen kimaradni. Mindenki maga számol el azzal, hogy hol van, mit csinál, miért ment el, miért marad itt. Én ezt már régen elfogadtam, hogy ez hozzá tartozik az Isten imádni való dicsőségéhez, hogy ennyire tiszteli az ember szabadságát, ennyire, hogy ez a világ így néz ki, ahogyan kinéz. És még mindig az Isten édesatyánk, és hiszem azt, hogy pásztorunk a Jézus, és mindez magyarázza azt, hogy igen, emberek vagyunk, szabadok vagyunk. Most elmondok néhány mondatot, és ha valamelyiket megjegyzitek, hazaviszitek, ajánlom, hogy egy-két napon át, nem csak úgy futólagosan, na, hallottunk egy prédikát, aztán jöjjön a következő, hanem kérlek titeket, hogy néhány napon át esetleg visszatérően ezeket a mondatokat gondoljátok meg, amiket most elmondok néktek. Az első mondatot így fogalmaztam meg vallomásszerűen, mert ezt valóban szívem teljességéből vallom. Engem az kötöz igazán Istenhez, hogy bármikor elmehetek tőle. Engem az kötöz Istenhez, hogy bármikor elmehetek tőle. Ez a szabadság számomra erősebb kötelék, mint hogyha szögekkel, palánka volna körül szögezve határol az életem. Az kötöz Istenhez, hogy bármikor elmehetnék tőle. Aztán a második egy variációja ennek a gondolatnak. Számomra azért szentek az Isten parancsolatai, mert lehet nem engedelmeskedni ezeknek a parancsolatoknak. Nem azért szentek, mert utána nagy baj lesz, hogyha nem csinálom. Azért szentek, mert lehet nem engedelmeskedni, és ilyen módon lehet engedelmeskedni. És az engedelmesség az én emberi szabadságomból, méltóságomból következik. Számomra azért szentek az Isten parancsolatai, mert lehet nem engedelmeskedni nekik. Ha engedelmeskedem, az döntés, személyes akarat, boldog meggyőződés. És ott van a háttér, bármikor lehet nem engedelmeskedni. A harmadik gondolat, amin ugyancsak hosszú ideig érdemes elmélkedni, így hangzik. Azért van üdv bizonyosságom, mert van bizonyosságom az üdvösségem felől. Azért van üdv bizonyosságom, mert Jézus bizonyosan utánam jön, ha rossz útra térek, ha eltévedek. Az üdvösségem bizonyossága nem abban, hogy ennyi idő után megszentelődtem már annyira, hogy ígérhetem, hogy nem fogok eltévedni, eltántorodni az Istentől. Ez nagyon hamis üdvbizonyosság. Az üdvbizonyosságom arra épül, hogy igen, megkísért ez a világ erőtlenségem, emberek sodrása. Ha erre volna alapozva az üdvösségem, hogy hűségesen, álhatatosan, győzelmesen kitartok, mint ahogy akkor nem volna üdvbizonyosságom. De az, hogy Jézus szemmel tart akkor is, hogyha engedetlen vagyok, utána jönnek, és hogyha messzire eltávolodom, ez adhat üdv bizonyosságot. Elmérkedjünk, hogy milyen pásztor ez a Jézus. Én ilyen pásztornak hiszem, és tapasztalom, és örülök annak, hogy ilyen. És a negyedik mondat, ez megint külön-külön megérdemel alapos meditációt. Ez így hangzik, testvéreim, hogy nem a félelem tart Isten közelében, hanem a szégyenkezés. Állítsuk szembe a félelmet a szégyennel. Nem az a félelem tart Isten közelében, hogy jaj, ha eltad, akkor el fogok kárhozni. Vannak sokan, akik ilyen kötelékben kapcsolatban vannak Istennel. Az a félelem tartja, hogy ha én elmegyek, akkor elkárhozom. Engem nem az a félelem tart Isten közelében, hogy különben elkárhozom. Engem az a szégyen tart Isten közelében, hogy derettenetes, ekkora szeretetre ilyen hűtlenséggel válaszolni. A szégyen is ott tud tartani Isten közelébe. Hát persze a legmagasabb rende az, hogy szeretetre szeretettel válaszolok. Ez a tökéletes kapcsolat az Istennel. De már ha a negatívumokat vesszük elő, akkor így kiélezem a dolgot, hogy nem a félelem tart az Isten közelébe, hanem a szégyen. És megvallom nektek őszintén, hogy félelmet mostanában ritkán érzek, pedig nyavajás, gyarló, bűnös ember vagyok, félhetnék, ha éppen akarnék. De a félelem nem erőforrás, meg nem hatalom az életemben, de a szégyen az nagy erő. Uram Isten, bár megint ekkora szeretetre ilyen nyomorult választ tudok csak adni. A szégyen ott tart az Isten közelében. Úgyhogy nagyon ajánlom mind a négy mondatot, vagy gondolatot, ajánlom további elmélkedésre, de különösen is ezt az utolsót, hogy miért vagy igazából Isten közelébe, testvérem? Megszokásból, félelemből, mi lesz velem, ha egyszer kimaradok a templomból, ha egyszer megtagadom a hitemet, ha egyszer elfáradok. A félelem vagy a szégyen. Ismeritek-e egyáltalán az Isten előtt való szégyenkezést? Nem nagyon magas rendű érzés a szégyen, nem dicsőséges érzés, szégyenletes érzés a szégyen. Tehát mondom, én a szívem mélyéről szólok most, amikor azt mondom, hogy ha én az Isten közelében vagyok, és szeretnék még közelebb jutni hozzá, akkor sokkal nagyobb erő a szégyen, mint a félelem. Az, hogy szeretnék méltó választ adni az Isten szeretetére, és nem tudok. És szégyellem magamat ezért, hogy annyi kegyelem után még mindig itt tartok. Hát ezt más szavakkal is mondhatjuk, de maradjunk most ma délőtt ennél, hogy félelem vagy szégyenkezés. Elmondom még egyszer, és ezzel be is fejezem ezt az ige hirdetést, ezt a négy mondatot. A nem odaszögezett deszkának a lelki tanítását a pásztor munkatársai beszögezik a deszkát, a jó pásztor engedi a deszkát. Ebből mi következik, ezt a négy meditációs gondolatot még egyszer elmondom, testvéreim, valamelyiket legalább ezek közül jegyezzétek meg. Engem az kötöz igazán Istenhez, hogy bármikor elmehetnék tőle. Csodálatos ez a belső szabadság. Az kötöz oda, hogy szabad vagyok, és a szabad döntésemet kell napról napra megújítani. Engem az kötöz Istenhez, hogy bármikor elfordulhatnék tőle. A másik, azért szentek számomra az Isten parancsolatai, mert lehet nem engedelmeskedni is, és lehet szabad akarással engedelmeskedni. Ez a szabadság késztet engem, de Uram, én akarok, én nem akarok nem engedelmeskedni, én akarok engedelmeskedni. azért szentek a parancsolataival lehet nem engedelmeskedni. És azért van üdv bizonyosságom, mert olyan pásztornak ismertem meg Jézust, aki enged elmenni, de a kritikus, a végső kritikus, a kárhozat kritikus pillanatába utánam nyúl, és mégiscsak hazavisz. Az üdv bizonyosságom, ami van, és dicsőítem őt az Isten, az üdv bizonyosságom egyedül arra van alapozva, hogy ilyen pásztor ez a pásztor. És végül nem a félelem tart az Isten közelébe, hanem a szégyenkezés. És bárcsak minél mélyebben átélnénk azt, hogy milyen az Isten, milyen csodálatos pásztorunk van, és milyen nyomorúságos bárányai, juhai, segédpásztorai vagyunk ennek a csodálatos, felfoghatatlanul irgalmas pásztornak, Jézusnak. Csendesedjünk el, hajtsuk meg a fejünket.